mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy a Jom Kipur, mint előkép. Úgyhogy egy kicsit fogunk beszélni a zsidó ünnepekről. Én úgy gondolom, hogy talán mi keresztények nem tudunk erről elég sokat, nem tudunk annyit, amennyit kellene, én sem tudok annyit, amennyit kellene, de van egy minimum, amit talán mindannyiunknak tudni kellene, hiszen azt tudjátok nagyon jól, hogy a kereszténység az a zsidó gyökerekből származik, hiszen a Krisztus teste az nem más, mint Ábrahámnak a szellemi magva, a test szerinti Izrael, az pedig a fizikai magva. És az ígéretek, a legvégső ígéretek, azok a szellemi magnak ígértettek, de voltak ennek előképei, volt a test szerinti Izrael, akit Isten elhívott azért, hogy még Krisztus előtt ők képviseljék Istent a világon, és az ő igéjét megőrizzék. És Isten népe mindig is célpont volt a sátán számára, mindig is központi kérdés volt Izraelnek a léte, Izraelnek a megmaradása, hiszen az ígéretek az Ószövetségben mind arra adattak, hogy el fog jönni a messiás, el fog jönni a megváltó, el fog jönni az Úr Jézus Krisztus. És ezek előre megirattak, és a sátán minden eszközzel igyekezett ezt megakadályozni, és ennek egyetlen eszközét abban látta, hogy ha elpusztítja Izrael népét, akkor Isten ígéretei nem tudnak beteljesedni. De hát az ördög az egy ostoba ördög, Isten pedig Isten, aki a trónján ül, és így van ez a mai napon is. Tehát megnézzünk, ugye az Ószövetség az nem más, mint előképe, az Új Szövetség előképe a valóságnak. A zsidó 10.1-et szeretném felolvasni. Mivel a törvényben csak az árnyéka van meg az eljövendő javaknak, nem a valóság igazi képe, azért azokkal az áldozatokkal, amelyel esztendőnként rendszeresen bemutattak, soha nem tudják tökéletességre juttatni az odajárulókat. Tehát mit olvasunk ezekben a versekben? Azt, hogy a törvény az az árnyék. Ha van egy árnyék, akkor kell, hogy legyen egy valóság is, igaz? És a valóság az pedig maga Krisztus, maga a beteljesedés. Tudjuk, hogy az ószövetségi időkben áldozatokat mutattak be Istennek, a népnek a bűneiért, a saját bűneiért mindenkinek áldozatokat kellett bemutatni. A népnek a bűneiért az engesztelés napján áldozatokat kellett bemutatni, mindjárt rátérünk. De ma már ezt nem kell megtenni, mert a Jézus vére ma nekünk mindenre elegendő. Minden bűnért engesztelő áldozat volt. Na nézzük meg néhány ünnepet. Ugye a zsidóknak nagyon sok könyvük van. Van a misna, tehát amikor az ünnepek, amiket használnak, a misna az ugye nem más, mint úgynevezett szóbeli tannak az alapja, amit mind használnak a mai napig a zsidók. Nem szeretnék erre rátérni annyira. Van az a könyvük, ami a tanak, az tulajdonképpen az ószövetségi biblia, csak nem a kánoni elrendezésbe, ahogy ezt mi ma itt a bibliánkban olvassuk, egy másfajta sorrendben, de ugyanazok a könyvek vannak benne. És van a zsidóknak a könyve, a Talmud, az egy posztbiblikus zsidó irodalom, tehát a legnagyobb, egyértelműen legfontosabb tematikus rendszerbe foglalt gyűjtemény, a zsidóság enciklopédiája, jogi és vallási alapvetése, szakjogi gyűjteménye, biblia értelmezések tárháza, a rabbinikus judaizmusnak a kiinduló pontja. Ezeket a könyveket használják, és a mai zsidó hagyományokban, ezekben a rabbinikus könyvekből végeznek bizonyos áldozatokat, majd rá fogunk térni. Nézzük meg a zsidóknak a hétfő ünnepét, tehát most csak egyről fogok beszélni, és nagyon-nagyon mélységeiben, részleteiben nem megyünk bele, de tudni kell erről, hiszen most vannak az őszi ünnepek, ugye a tavaszi ünnepek azok már elmúltak. A hét fő ünnep közül talán az első, a Purimot tudnám megemlíteni, az a tavaszi ünnep. Az Eszter könyvében olvasunk erről, Ahasuerus méd perzsa király tartott egy lakomát, és tudjuk, hogy hívta Vásti királynét, Vásti királyné engedetlen volt, és kivettetett a feleségei közül, ezért a király új feleséget keresett magának, és Eszter is beválasztatott a jelöltek közé. Olvassátok el a történetet, csodálatos, a múlt héten vagy négyszer végigolvastam, nagyon gyönyörűséges, és mindez a Szuszán várában volt, ez a babiloni fogság, a 70 éves babiloni fogság vége fele történt már, és a cél az volt, hogy Izrael népét elpusztítsák. Hámán eszelte egy nagyon-nagyon gonosz tervet a gyülekezet ellen, és úgy gondolta, hogy a gyülekezetet el fogja pusztítani, és Márdokeust föl fogja akasztatni, illetve az egész zsidó népet el fogja pusztítani. De Isten használta egy hölgyet, használta Esztert, aki odajárult a király elé, és a király előtt kegyelmet talált, és az ellenségnek a gonosz terve meghiúsult. Tehát röviden ennyi a lényege. Nagyon-nagyon csodálatos könyv. Ez a Purin, ezt ünneplik a zsidók tavasszal, aztán a húsvétot arról volt szó, és a pünkösdől is volt bőséggel szó. Az őszi ünnepek azok most kezdődtek szeptember 18-án a Rosh Hasana, ami annyit jelent, hogy a kürtzengés ünnepe. Ez az ötödik ünnep a zsidók fő ünnepeinek a rangsorába. A zsidó új évnek is nevezik ezt, ezt úgy nevezik, hogy hosszú nap. Ez az egyetlen ünnep, amelyik kétnapos ünnep, és ezen a napon, ezen a fő ünnepen mutatták be annak idején az engesztelés napján, az engesztelő áldozat, az majd mindjárt utána jön, de a lényeg az, hogy ez az egy ünnep, amely Izrael két napig tart. Böjtölnek ezen a napon. A napi égő áldozat mellett egy kecskegidát is föláldoztak. Esdrás ír erről két helyen is a könyvében. A babiloni fogság után, ezen a napon, a kürtzengés napján mutatták be úgymond az első áldozatot. Ez Esdrás harmadik fejezetének az 1-6-os versében írja, Nehémiásban is olvassuk, amikor visszaállítják az Isten tiszteleteket, végre Isten népét visszavezetik az ószövetségi rendtartáshoz, és ezen a napon, a kürtzengés napján kezdték meg az áldozatok újbóli bemutatásokat. Csak úgy megjegyzem, hogy a Zsoltárok könyve, ami 150 fejezetből áll, annak az összeállítását is Esdráshoz vagy Nehémiáshoz kötik, ugyanis ez a babiloni fogság után lett összeállítva. Ha megnézitek a 137-es Zsoltárt, ott még énekelni is szoktuk, a Babilon folyó vizeinél ültünk és sírtunk, tehát ez nem volt Dávid Zsoltárai között, és van benne még egy olyan Zsoltár, az a 90-es Zsoltár, az pedig a Mózes Zsoltára, tehát biztos, hogy utána állították össze, és még vannak Dávid Zsoltáraink kívül az Aszáf Zsoltára, ezek nagyon-nagyon gyönyörűséges helyek, ez csak úgy egy kis kitérő volt. Na nézzük meg ezt az úgynevezett Jom Kippurt. A Purim egyébként, a Purimnak a jelentését nem mondtam el, a Purim jelentése az, hogy sorsvetés. Ugyanis sorsvetéssel döntött el Hámán, hogy melyik napon fogja kiirtani a zsidókat. Hát tudjuk, hogy a terve az nem jött össze, és azok vesztek el, akik Isten népe, Izrael népe ellen támadtak. Nagyon sok kihívása volt az üdvtörténelem során Izraelnek, a testi Izraelnek, és ez nincs másképpen a szellemi Izraellel sem. Az ördög ugyanaz az ördög, az ördögnek mindig megvan arra egy terve, hogy hogyan pusztítsa a gyülekezetet, hogyan rombolja a gyülekezetet. És a gyülekezet, mivel hogy mi vagyunk, ezért nagyon fontos, hogy a gonosznak a tervét azt felismerjük és leleplezzük. Nézzük a Jom Kippur. A Jom Kippur az annyit jelent, hogy befedezés. Ez a szónak a jelentése, hogy befedezés, és ez az engesztelés napjához kapcsolódik. Ebben az évben szeptember 27-én kezdődött, ez egy hétnapos ünnep, és nézzük az igét, Joel könyvének a második fejezetében olvasunk erről, egyébként a mózesi törvényben is, Isten ezt törvénybe adta. Azt mondja a Joel 2:2. A szíveteket szaggassátok, ne a ruháitokat, úgy térjetek meg az örökké való Istenhez, mert ő irgalmas és megbocsátó, hosszantűrő, haragú, nagy szeretetű, és meggondolja a büntetést. Ez a Károli szerint van fordítva. A zsidó gondolkodás szerint a valódi bűnbánatot, a megtérés jelenti, és azt követi, hogy a bűnösnek meg kell javítani az életvitelét, és a lehetőségekhez mérten helyre kell hozni az okozott kárt. A mai napon is ezt tartják, és ezt teszik a zsidók. Tudjuk, hogy miután bemutatott az örök engesztelő áldozat, azóta Isten nem fogad el semmilyen más áldozatot. A Jom Kippurt úgy is hívták, hogy a szombatok szombatja. ezzel a névvel illették ezt az ünnepet, és ezen a napon a jog, a halakha, az egy zsidó jog, teljes böjtöt ír elő. Ezen a napon szomorkodniuk kell, nem szabad örülniük, bűnbánatot kell tartani, még tilos mosakodni, és parfümöket használni, bármilyen örömöket megélni. A szombati szabályok, szombatnapi szabályok erre a napra fokozottabban érvényesek, és tulajdonképpen a testnek a sanyargatását tűzték ki célul, amely elősegíti a megtérést, ami az ünnepeknek a lényegét jelenti. Ennek megvan az előzménye, tudjuk, amikor Isten adta a törvényt a Sinai hegyen, és a nép egy borjúnak áldozott, felállították az aranyborjút, hiszik azt, hogy Isten meg fogja bocsájtani ezeket a bűnöket. Nézzük a Mózes 3. könyvének a 23. fejezete 27-es versétől. És itt Isten adja parancsolatba, hogy ugyanennek a 7. hónapnak, a 10-én az engesztelés napja van, szent gyülekezésetek legyen néktek, és sanyargassátok meg magatokat, tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak. Tehát ez a törvénybe is meg volt adva, és ezeket az rendelkezéseket a zsidóságnak be kellett tartani. Az ókori zsidóság vétkeiért egy bűnbaknak kellett számüzetéssel lakolnia, ugye, mert két kecske közül választottak ki sorsolással. Ugye a főpapi ruhán ott volt az Urim és a Turim, nagyon sokat kutakodtam utána, valószínűleg ezt zsidó rabbik meg tudják mondani pontosabban, de ezt sorsvetésre használták, és ezzel az Urimmal és a Turimmal választották ki a két kecske bak közül. Egyik kecskebak se járt jól, mert az egyiket kiküldték a pusztába, ráolvasta a főpap a fejére a népnek a bűneit, innen van a bűnbak. A másik kecskebakot pedig föláldozták Isten jelenlétébe, a főpap bement a szentek szentjébe, és az engesztelés székére hintette a feláldozott kecskebaknak a vérét. Ezek helyettesítő áldozatok voltak, befedező áldozat. Ezek nem törölték el a bűnöket, csak befedezték a bűnöket. Ez talán egy ilyen hitelkártyához lehetne hasonlítani, ugye most már mindenkinek van bankkártyája. Tehát a bankkártya az önmagában úgy nem ér semmit, igaz? Az csak egy plasztik kártya, azzal az égvilágon semmit nem tudunk kezdeni. Az csak amikor fizetsz vele, akkor megelőlegezed, és majd a bank egyszer át fogja utalni a pénzt az illetékesnek, ahonnan vásároltál. Most lehet, hogy ez nem egy jó példa, de valahogy így tudnám jellemezni, hogy az Ószövetségben bemutatott áldozatok, azok előképei voltak, árnyékai voltak az igazi áldozatnak, amit Isten elvégzett értünk. A Mózes 3. könyvének a 16. fejezete, 21-22-es vers írja le ezt az igébe, hogyan kell tenni. Ezt egyedül csak a főpap tehette, és az első főpap az Áron volt, akit Isten nevezett ki. És a főpap mehetett be egy évbe egyszer az engesztelés napján a szentek szentjében. A nép valójában nem találkozhatott Istennel. Sőt, még a papok sem találkozhattak Istennel és Istennek a jelenlétével. Ez volt az a nagy találkozás, ez volt az a nagy nap, az engesztelés napja, amikor egy ember a zsidó népet képviselve, Isten népét képviselve mehetett be Isten jelenlétével a szentek szentjében. Nagyon komoly, megelőző munkálatok folytak. A főpap az már egy héttel előtte beköltözött a templomba, és ezen a napon különös szertartásokat kellett elvégezni saját magáért. Mert a főpap is csak emberből volt, és Isten pontosan tudta, hogy az ember nem képes megtartani a törvényt, nem képes önmaga erejéből megfelelni Isten elvárásainak, Isten rendelésének, hiszen a törvényt Isten olyan magasra tette, hogy ezt egyetlen ember nem tudta betölteni, földi ember, aki alulról való, az csak egy felülről való Isten ember tudta betölteni maga Jézus Krisztus. Éppen ezért a papnak tulajdonképpen majdnem újra kellett szentelni a templomot, ez bocsánat, nem a templom szentelés, mert az a Hanuka, nehogy összekeverjük az ünnepeket, de bonyolult szertartásokat kellett végezni. Le kellett ölni egy bikát, a bika vérével saját magát kellett meghinteni, körbe kellett hinteni a sátrat, körbe kellett hinteni a szentek szentjét. Ötször öltözött át aznap, és ötször vett teljes fürdőt a főpap, mielőtt bemehetett a szentek szentjébe, hogy nehogy valami hiba, nehogy valami vétek legyen. Azon kívül még meg kellett csinálni a vörös tehén hamvából készült folyadékkal, meg kellett hintenie magát, amit a poklosság ellen használtak az Ószövetségbe. Tehát nagyon-nagyon bonyolult szertartások által, mert ez a szertartás, ez a Jom Kippur, ez a befedezés az Izrael létét veszélyeztette, ha ez nem sikerült. Sőt, még egy helyettes főpapot is kijelöltek, ha netántán a főpap meghalna Isten jelenlétébe, hogy sikerüljön az áldozat. Mert ez Isten népének azt jelenti, hogy vagy áldás, vagy átok alatt volt abban az évben. Gondoljátok bele, hogy milyen bonyolult szertartások voltak ezek. És ha ez az áldozat sikerült, akkor ez a népnek az élete, a népnek a léte volt a tét, hiszen abban az évben élvezhették Isten ígéreteit, élvezhették Isten áldásait. És ez egy nagyon-nagyon egy évig készültek, ez a legfőbb, egyik legfőbb ünnepe a zsidóknak. Nézzük azt a Mózes 3. könyvének a 16. fejezet 21-es igeversét, és tegye Áron mindkét kezét az élőbak fejére, és vallja meg felette Izrael fiainak minden hamisságát, minden vétkét, mindenféle bűneit, és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arra való emberrel a pusztába, hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat kietlen földre, hogy bocsássa el a bakot a pusztában. Kiengedték, de az utóbbi időkben úgy csinálták, képzeljétek el, hogy nehogy a bak visszajöjjön, és visszahozza Izrael fiainak a vétkeit. Sziklára odaállították a szikla elé, és ott lelöpték a sziklán a bakot, tehát végül is őt is elpusztították. Tehát ezek voltak az engesztelés napján, a Jom Kippur napján, most nagyon-nagyon felületesen, tényleg nagyon összefoglalva mondtam el, a részletekre kíváncsiak vagytok, akkor Mózes könyvében ezeket el lehet olvasni. És tulajdonképpen ezeket évről évre ismételték. Minden évben meg kellett ismételni, mert a főpapot, ugye azt a leviták közül választották ki, azon belül is az Áron rendjéből úgy hívták őket, hogy koheniták. A főpap az csak ebből a körből kerülhetett ki, és ő mehetett be Isten jelenlétében. Ugye olvasunk Abinádábról és Abihúról, akik Áronnak a fiai voltak, és nem mindegy, hogy ki hogy megy be Isten jelenlétébe, hiszen ez Áronnak a két fia szénnel és saját tűzzel akar bemenni Isten jelenlétébe. És Isten tüze megemésztette őket. Kijött a Szentek Szentjéből a tűz és porrá égtek. Még meggyászolni se volt szabad őket. Tehát nagyon kemény dolgok voltak az Ószövetségben, ezt csak azért mondom el, hogy ezzel is rávilágítsunk arra, hogy a mi örök engesztelő áldozatunk, az Úr Jézus Krisztus milyen hatalmas munkát végzett, és mitől váltott meg bennünket. Ugyanis, hogyha elolvassuk a zsidókhoz írt levél 7. fejezetét, akkor láthatjuk, és ezt azt hiszem, hogy majd meg is fogjuk tenni, akkor láthatjuk, hogy milyen csodálatos dolgot végzett el az Úr, és ezt a zsidókhoz írt levél 7. fejezetében le is írja az ige, a 7.11-ben. Tehát, ha a tökéletesség elérhető lett volna a lévita papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség volna akkor arra, hogy más nép támadjon a Melkizédek rendje szerint, aki nem Áron rendje szerint neveztetik? Isten megígérte a megváltót, megígérte, hogy fog jönni egy pap. Tudjuk azt, hogy Ábrahám találkozott Melkizédekkel, aki megáldotta Ábrahámot. Ott jön elő az első úrvacsora képe, ahol bort és kenyeret adott Ábrahámnak, Ábrahám pedig tizedet adott Melkizédeknek, és azt mondja az írás, mi nagynak kellett lenni ahhoz, hogy a pátriárka a Melkizédeknek tizedet adjon. És a Melkizédek rendje szerinti pap azt mondja, hogy örök főpap. A lévitákból származó főpap ideig voltak főpapok, hiszen mind meghaltak. De Isten ígérte egy olyan főpapot, amelyik nem az Áron rendjéből jön, hanem a Melkizédek rendjéből. Erről beszél itt az írás. Mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is. Ez a 12-es vers. Akkor mehetünk tovább a 16-osra. Aki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett. Az Úr Jézus áldozatában megtaláljuk mind azokat az elemeket, amiket az előképben megtalálunk. Megtaláljuk az Úr Jézus keresztje munkájában, megtaláljuk a főpapot. A főpap maga a messiás. A főpap maga a megváltó. A főpap maga Krisztus. A bárány, az áldozati bárány szintén maga ugyan ő, aki önmagát áldozta fel, örök áldozatul. Megtaláljuk mindebben is, megtaláljuk a vért is. A kifolyt vér, amely tökéletes, amely szeplőtelen volt, és az írás azt mondja, nem megyünk bele annyira a részletekbe, hogy neki nem kellett önmagáért áldozatot bemutatni, mert ő bűntelen volt és tökéletes volt. És ahogy ezt olvastam, este gondolkodtam még ezen az igeversen, és ott esett le valami nagyon-nagyon fontos dolog, amit nem láttam addig benne. Hogy nézzétek meg, ahhoz, hogy a nép büntelen tudjon maradni, nem a nép cselekedetére volt szükség, hanem egy tökéletes bárányra. Nézd meg, hogy Isten a főpapot vizsgálta, Isten az áldozatot nézte, hogy a nép áldott tudjon lenni. Nem az embereket, nem az emberek cselekedeteit. Az engesztelő áldozatnál az volt a lényeg, hogy maga az áldozat, maga az áldozó, maga a főpap legyen tökéletes. És nekünk egy ilyen tökéletes főpapunk van, aki önmagát áldozta föl érettünk. Nincs többé szükség áldozatokra. Ugye különféle hagyományok, zsidó hagyományok ma is próbálnak a misna szerint saját törvényeket hozni. A Hózsaiásban olvassuk a 6-6-ban, onnan vettek ki egy részt, ahol azt mondták, hogy hát Isten nem áldozatot akar, nem akarjuk most talán kivetíteni, de ha megvan, Hózsaiás 6-6, hogy inkább megtérést szeretne Isten, nem pedig áldozatokat, és ebből a templom lerombolása után, mivel hogy a zsidóság nagyon nagy bajba került, ugye 70 után lerombolták a rómaiak a második templomot, a Zorobábeli templomot, és utána nem tudtak a zsidók áldozatot bemutatni, nem volt szentek szentje, és akkor kitalálták, hogy hát akkor inkább ilyen testi cselekedetekkel megpróbálnak aznap majd megfelelni Istennek. Ezt egy rabbi, elfelejtem a rabbinak a nevét, hogy hívják, elég bonyolult héber neve van, és ez a rabbi a halála előtt nagyon szomorú volt, már nagyon idős volt, és kérdezték, hogy miért szomorú, miért van szomorú? Azt mondja, hát azért vagyok szomorú, mert nem tudom, hogy a mennybe kerülök, vagy a pokolba kerülök. És ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog, és hogy nem tudja? Mert érezték valahol a szívükben mindannyian, hogy azok a helyettesítő áldozatok, amiket naponta visznek, az valahogy nem tudják tökéletességre juttatni az embereket. Aztán a haszidok azoknak különféle szokásaik vannak, mind a mai napig tudják, hogy vér nélkül nincs engesztelés. Most éppen kakaslóbálnak a fejük fölött a férfiak, a nők tyúkot, így mutatnak be áldozatot Jom Kippur napján. És ezek a drága emberek, hiszük, hogy meg fogják látni, hogy az ő messiásuk bemutatta azt a tökéletes áldozatot, ami minden kétséget kizárva biztosítja minden embert arra, aki benne hisz, aki elfogadja ezt az áldozatot, az örök életet kap. És ezt a helyet nekünk az Úr Jézus szerezte meg. És ezért van kegyelemből az üdvösség, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Az, hogy mi igazak lehetünk Isten előtt, az azért van, hogy az igaz meghalt a nem igazakért, hogy a nem igazak is igazak lehessenek Isten előtt. Ez csodálatos dolog. És erről szól a Jom Kippur, erről szólnak az előképek. Aztán még vannak a zsidó hagyományokban olyanok is, hogy most majd következik a Szukkót, nem akarok erről beszélni, nagyon az pedig sátoros ünnepnek hívják, ez egy hétnapos ünnep, illetve van egy 8. napja is az ünnepnek. A 7. napnak egy külön nevet is adtak, az a Hosanna Rabbá, ez a nagy segítségkérés napja. Mert úgy gondolja a zsidó hagyomány, hogy új év napján, hogyha bűnbánatot tartanak, akkor fog eldőlni, hogy Isten megbocsátja a bűneiket, vagy nem. És a 7. napon, a sátorok ünnep 7. napján a Hosanna Rabbá ezen az ünnepen úgy gondolják, hogy ha esetleg valamit az első napon elmulasztottak, akkor még a hetedik napon hát, ha Isten majd meggyőzik arra, és akkor Isten majd fog nekik segíteni abban, hogy a bűneiket eltörölje. És van még egy nyolcadik napja is, az meg a Smini Aszert, az pedig egy tényleg örömünnep, egy őszi záróünnep, vidám vallási szertartás. Itt Isten parancsba adta nekik, hogy örüljenek. Itt örülni kell, ne se nincs, ha tetszik, hanem örülni kell. Úgyhogy mi ilyen parancsot nem kaptunk, mert Isten ezt a parancsot beleírta a szívünkbe, ugye a szellemnek a gyümölcse, az az öröm. Az első a szeretet, a második pedig az öröm. A békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, tehát a szellemnek a kilenc gyümölcse. És ez nekünk nem parancsba adatott, hanem Isten a szívünkbe írta. Egyébként a 3 Mózes 23.36-ban van, a Károli szerint fogom mondani. 7 napon át áldozzatok az Úrnak tűzáldozatot, a 8. napon pedig szent gyülekezésetek legyen, és újra tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak. Béke, berekesztő ünnep ez, semmi robot munkát ne végezzetek azon. Tehát ez a záró ünnep, tehát az őszi ünnepeknek a zárása. Tehát az ünnepnek a lényege az, hogy kifejezze Isten gondviselésében való bizakodást, a hitet, hogy a mindenható a pusztában is gondoskodott a népről, úgy ezután is fog. Éppen ezért teszi a Biblia az ünnepet az aratás és a betakarításra. És ugye lesz még egy ünnepük a zsidóknak, arról azt majd karácsonyunkkal, egybeesik a mi karácsonyunkkal, lesz pedig a Hanukának az ünnepe, a Hanuka, pontosabban Hanuka, fények ünnepe. Ismerjük a történelemből. Ez az ünnep nyilván nincsen benne a Tórában, hiszen ez a Makabeusok könyvében van leírva, a Makabeusok lázadásán történt. Ugye Antiokosz volt akkor az egyik király, aki kegyetlenkedett Isten népével, elpusztította a szentélyt, nem engedte a zsidókat áldozni, nem engedte, hogy Isten tiszteleteket tartsanak, és el akarta pusztítani szintén a zsidó népet. Ez az Antiokosz egy nagyon kegyetlen király volt, aki önmagát akarta imádatni, önmagát akarta betenni a szentélybe, és Judás Makabeus és az egész Izrael nép föllázadt ellene, és képzeljétek el, megverték a helléneket, megverték a görögöket, leverték őket, és 100 évre megszabadultak az ellenségeiktől, aztán utána jöttek a rómaiak, erről már tudunk többet. Na, nem szeretnék erről többet beszélni, én tudom, ezek nagyon száraz dolgok esetleg érthetetlen dolgok, de tudni kell erről minden hívőnek, minden kereszténynek, hogy igenis vannak előképek, hogy mindig voltak Istennek emberei, akiken keresztül Isten ki tudta árasztani az erejét, és voltak emberek, akiknek volt hitük arra, hogy megbízzanak Istenbe, megbízzanak Isten erejébe, és megtegyék azt, amit Isten mondott. És ez minden esetben meghozza a gyümölcsét. Tehát mi is most szeretném egy kicsit továbbvinni ezt a gondolatot, hogy megvoltak az előképek, nekünk is ugyanúgy megvannak a hitharcaink. Mert van egy ellenség, aki el akarja pusztítani a te életedet, aki tönkre akarja tenni az egészségedet, az anyagi helyzetedet, aki tönkre akarja tenni a családodat, és ez nem más, mint a pusztító. A Biblia világosan mondja, hogy nem test és vérelem van nekünk tusakodásunk, hanem a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. A mi problémáink azok soha nem emberekkel vannak, hanem mindig azokkal a gonosz erőkkel, akik az emberek mögött állnak, és bizony embereket használ. És nekünk Isten hatalmat adott, Jézus legyőzte a sátánt. Tehát nekünk igazándiból nincs harcunk a sátánnal, ezt a harcot Jézus elvégezte, a Mesiás elvégezte helyettünk. A sátán le van győzve. A sátán egy legyőzött senki, írja a Biblia, Jézus bátran mutogatta, megalázta őt és legyőzte. És mi a Krisztusban vagyunk, mi ebben a győzelemben vagyunk. Amikor Jézus fölment a keresztre, akkor ott voltunk a kereszt halálába, és ott voltunk a feltámadásába. Erről szól a hitünk. És ezt Jézus azért tette, hogy az Isten áldása a Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hitáltal. Mi az Ábrahám áldásainak az örökösei vagyunk. Szeretnék egy kicsit oda menni az 5 Mózes 28-hoz, amit nagyon-nagyon jól ismerjük. Tehát látjátok azt, hogy az Ószövetségben a fizikai Izraelnek áldozatokat kellett bemutatni, de nekünk Jézus az egyetlen áldozat. ami mindenre elegendő. Menjünk az 5 Mózes 28 első részét, nézzük meg, hogy Isten mit ígért nekünk, hogy az Úr Jézus Krisztus mit szerzett meg nekünk. Az ószövetségi népének is megígérte az áldásokat, és megígérte az átkot. És ha nézzük a 28.1, 5 Mózes 28.1. Ha pedig szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma neked, akkor e földnek minden népével fejebb valóvá tesz téged az Úr, a te Istened. Látjátok, hogy az Ószövetségben Isten feltételhez kötötte. Ha pedig megtartod, szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. Isten nem változott meg. Ma Isten vezet bennünket. Isten odaadta a szellemét, Isten a szellem által vezet bennünket. És megnyithatjuk magunkat Isten szellemének, de megnyithatjuk magunkat a gonosznak is. A választás a tiéd, a döntés a tiéd. Mindannyian, miután újjászülettünk, Isten szelleme bennünk lakik, ha betöltekezünk szellemmel, akkor teljesek leszünk szent szellemmel. És igen, azt mondta Jézus, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és az idegen hangját nem követik. Nem mondhatod azt, hogy te nem tudod meghallani Isten hangját, hogy te nem tudod meghallani Jézus hangját. Ezt senki nem mondhatja. Viszont, ha nem töltesz Istennel időt, akkor valószínű, hogy nem lesz vele kapcsolatod, valószínű nem őt fogod hallani, és ha hagyod, hogy a világ zaja, a világ beszéde, a gonosz beszéde elnyomja Isten beszédét, akkor mindazok az ígéretek, amit Isten ígért neked, nem tudja beteljesíteni az életedben, mert ahhoz, hogy Isten bármit meg tudjon tenni velünk, ahhoz ránk is szükség van. Mégpedig a legértékesebbre, a legfontosabbra, a hitünkre van szükség. És az ördögnek, a sátánnak a célpontja az a hitünk, hogy ellopja a szellem gyümölcseit, ellopja a szeretetet, ellopja az örömödet, hogy kifosszon ezekből a dolgokból. És reátszálnak mind ezek áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. A gonosz az egy nagyon-nagyon gonosz. Tudjuk, hogy az örök engesztelő áldozat bemutatott. Nem Jom Kipur, nem befedezés történt, hanem bűnnek az eltörlése történt. És a gonosz arra akar rávenni, hogy ha hibáztál valamit, ha elrontottál valamit, akkor nagyon pocsékul érezd magad. És a sátán kárhoztatni fog ezért. Mindannyiunkat. Ezért nagyon meg kell alapozni magunkat Isten kegyelmébe, nagyon meg kell alapozni magunkat a megigazultságba. Az ördög gyűlöli a megigazultság üzenetét. A sátán gyűlöli a keresztről való beszédet. A világ gyűlöli a keresztről való beszédet. Ő mindig a cselekedeteidre fog rámutatni, mindig arra fog rámutatni, hogy mit tettél, mit csináltál, és főleg a múltba. Az ördög az egy nagy kukás. A múltból megpróbál előkukázni dolgokat, és vannak ehhez munkatársai, akik ezt végzik, és folyamatosan azt akarja az ördög, hogy ellopja az örömödet. Tudod mit? Az ördögnek nem is a pénzedre, nem is az állásodra, nem is az egészségedre van annyira ellene, hanem az ellen van, hogy az örömödet ellopja. Hogy tönkre tegye az életedet, hogy megszomorítson, hogy megnyomorítson. Ő a nyomorgató, ő a pusztító, és mindezt hazugsággal teszi. Nagyon figyeljünk oda, hogy ezt már múlt alkalommal is említettem, hogy az ördögnek nincs géppisztolya, hogy téged leggéppisztolyoz, hanem az ördögnek van egy ravassága és van egy hazugsága. És ha téged el tud hitetni, akkor tönkre tud tenni az ördög. És az ember gondolkodik, hogy szeretetteljes emberek, olyan emberek, akiket szeretünk, akik minket is talán szeretnek, hogy az ördög annyira meg tudja téveszteni, olyan gonosz dolgokat tudnak tenni emberek, mert elhittek egy hazugságot. Minden hit által van. Az, hogy ahol most tartasz, ahol most tartunk, ahol most vagyunk, ez a hitünknek vagy a jutalma, vagy a büntetése. Tehát ez így működik még a világban is, de az isteni fajta hit az, amely bennünket győzelemre tud vinni. És azért beszéltem a Jom Kipurról, hogy tudjad, hogy a mi húsvéti bárányunk megáldoztatott, a mi bűnünk eltöröltetett, és ne hagyd, hogy az ördög kárhoztasson. Hogyha bármit elrontottál, már pedig egyikünk sem tökéletes. Tudom, hogy én biztos nem. És mindegyikünkön lehet úgymond hibát találni. Gondolj bele, hogy a Jézuson is találtak hibát, aki nem volt hiba. Hát mit gondolsz, mi fog történni veled? Tehát az ördög az már csak ilyen is nem fog megváltozni, és mindig ezzel az olcsó ocska trükkével jön. Annyit tudunk mondani, hogy ki kell nevetni az ördögöt, mert tényleg ki kell nevetni, mert ostoba. Tehát nincsenek új lapjai, mindig a régi lapokkal játszik, csak új emberekkel. Na, Mózes, nézzük meg, 5 Mózes 28.3. Áldott leszel a városban, áldott leszel a mezőben. Mondjad, áldott leszek a városban, áldott leszek a mezőben. Mindegy, hol vagy, mindegy, hol. Ha egyszer áldott vagy, akkor áldott vagy. Nézd meg Mózes, amikor elvált Lóttól. Mit mondott egy áldott ember? Azt mondta egy áldott ember Lótnak, figyelj ide Lót, ne veszekedjünk, ne civakodjunk, itt a pásztorok, itt a pásztoraink itt rivalizálnak egymással. Tudod mit? Figyelj, te menj arra, ha akarsz. Én meg ellenkező irányba megyek, mint te mondod. Egy áldott ember az így beszél. Mert Ábrahám pontosan tudta, hogy mindegy, hogy hova megy, őt Isten így is megáldja, meg úgy is megáldja. Elment Lót a gazdagság fele, oda keveredett hova, Szodoma Gomorába, tudjuk, hogy mi lett a vége. Úgyhogy nem kell nekünk. Nézd meg az 5 Mózes 28-at. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse, a te földednek gyümölcse, a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása, a te juhaidnak az ellése. Tehát ha mezőgazdasággal foglalkozol, akkor ez, de hogyha vállalkozásod van, akkor áldott lesznek azok a dolgok, azok az eszközök, amiket Isten neked odadott. Mindegy, hogy mire teszed a kezed, egy áldott ember az áldott ember. Azt nem lehet megátkozni, mert te Istennek az áldottja vagy. És meg kell ismerni a gonosznak a természetét. A gonosz mindig hazudik. A gonosz az mindig az ellenkezőjét teszi, mint Isten. Az mindig el akar téged hitetni. Mi azt tudni kell, hogy a Krisztus hadseregének vagyunk a tagja, Isten fiai, Isten gyermekei vagyunk, és Isten felruházott bennünket mennyei erővel, mennyei hatalommal, ugye nagyon jól ismerjük a Lukács 10.19, azt mondja, skorpiókon tapostok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat néktek. A skorpió, ha az Úrra hallgatunk, ha mi hiszünk Isten igéjében, akkor megvan a hitünk által az a hatalom, hogy a kígyókon és a skorpiókon tapodjunk. És az ellenség minden erején. És nem árthat nekünk. Amikor az ördög kárhoztat, akkor csak egyszerűen egy dolgot kell mondani neki, hogy Sátán, távozz el tőlem. Amikor azt hazudja neked az ördög, hogy te nem vagy áldott. Hogy Isten nem tudja beteljesíteni a te áldásaidat. Hogy Isten téged nem tud megáldani azon a földön, ahol te vagy. Akkor egyszerűen csak nevesd ki az ördögöt. Mert egyszerűen csak mond neki, távozz tőlem, Sátán, hazug vagy. Hazug vagy, hazug vagy. Múlt alkalommal említettem a kémeket, akik visszajöttek, akik belázították az egész gyülekezetet, hogy hogy hát nem tudunk bemenni arra a földre, nem tudjuk birtokba venni azokat az áldásokat. Kettő ember volt, akire hallgatniuk kellett volna, csak kettő. És akkor bementek volna az ígéret földjére, nem haltak volna el a pusztába azok a drága emberek. De az ördög az hazug. Az ördög az el akarja veled hitetni, hogy Isten téged nem tud megáldani. Mert Istennek túl rövid a keze ahhoz, hogy megáldjon, meg különféle emberi okokat sorolnak föl. Én most azt mondom nektek, hogy igenis, kezdjünk hinni abba, hogy igen, Isten meg tud áldani. Mindegy, milyen helyzetben vagy. Kezdj el hinni abba, hogy Isten ki tud hozni az adósságból. Hogy teljesen ki tud hozni az adósságból, ha te éppen adósságban vagy. Kezdj el hinni abba, hogy Isten meg tud téged gyógyítani. Mindegy, hogy mi van. Kezdj el hinni abba, hogy Isten helyre tudja állítani a családodat, a kapcsolatodat, akár a házasságodat helyre tudja állítani. Kezdjünk el végre hinni ebbe. Mert a mi Istenünk ezt meg tudja tenni. Ebben nekünk el kell, ezt hitáltal tudjuk birtokba venni. És ne hallgass meg azokat a buta, ostoba, sátáni beszédeket, aki az ellenkezőjét állítja, mert az csak hazug. Az csak hazug, mert a Sátán az a hazugságnak az atya. Tedd meg a megfelelő megvallásokat. Az Úr fejét tett engem, és nem farká. Áldott vagyok, kijöttem be, áldott vagyok, bementem be. Ezeket meg kell vallanunk, ezeknek folyamatosan ott kell lenni a szívünkbe, ott kell, és nem csak mondani kell, lehet, hogy csak először mondod, és nem hiszed el, de kezd el mondani. Legyen hited Istenbe. Istenbe, ne a láthatókra néz, ne a természetes síkra néz, ne emberekre néz, ne emberi beszédekre. Isten beszédét hallgass, mert attól leszel áldott. 28.5. Áldott lesz a te kosarad, és a te sütőtekenőd. Áldott leszel bejöttödbe, áldott leszel kimentedbe. Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak, egyúton jönnek ki reád, és hét úton futnak előre. Halleluja! Dicsesség legyen az Úrnak! Az Úr fogja ezt végezni. Amikor megtámadtak téged bármivel, akkor csak egy dolgot mondjál. Uram, van egy kis problémád. Nem nekem van problémám. Uram, neked van egy kis gondod. Segítségre van szükségünk. Az Úrnak gondja van rá. Kenneth Copelandet hallgattam egyszer, és annyira gyűlölték valakit, annyira gyűlölte, hogy odáig ment az esztelen gyűlöletébe, hogy meg akarták ölni, miközben prédikált. Valaki hátra ment, és ott az egyik pásztor a gyülekezetéből hirtelen elkezdett nyelveken imádkozni, nem is tudta, hogy miért, és akkor látta, hogy egy ember ott van a Copeland mögött egy késsel, hogy megölje. A sátán az el akar pusztítani egy ostoba, és nyilván utána csak annyit mondtak, hogy a Jézus nevébe kiejtette a kést, és eltűnt az illető. Tehát borzasztó, hogy a gonosz milyen távlatokig tud elmenni. De az ellenségeinkre nekünk nincsen gondunk. Legyen bátorságunk arra, hogy megbízzunk Istenben. Bizonyos dolgok megtételére bátorságra van szükség. Bátorságra van szükségünk. Mert nézzétek meg, hogy megnézhetitek Dávidot, Dávidnak az életét. Igen, bátorságra volt szüksége, hogy megtegyen olyan dolgokat, amiket meg kell tenni. És bizony sokszor elbátortalanít bennünket az ellenség, elbátortalanít az ördög. De amit Isten mondott, az bátran tedd meg. Egyetlen egy ember sincs, aki győzelemre jutott, hitben állt, és nem merte bátran megtenni azokat a cselekedeteket, amiket Isten mondott neki. Nem kell félned senkitől, nem kell félned az emberektől, az emberek szájától nem kell félned. Ha neked az a célod, hogy az emberek népszerűségét megnyerd, akkor nyilván nem lesz bátorságod megtenni azt, amit Isten mondott. Nagyon sok ilyen példa van a Bibliában. Saul az első király ezen bukott el. Kereste az emberek népszerűségét. Isten mondta neki, hogy pusztítsd el a prédát, de hát Saul jó akart lenni az emberek szemébe, szétosztotta. És Isten megvetette. Isten megvetette őt. És bizony bátorságra van szükséged, mert a pásztor sem fél. Jézus a jó pásztor, azt mondja, ő az egyetlen jó pásztor. Ő a fő pásztor. És azt mondja, hogy ő életét adja a juhokért. Életét adja a juhokért. És ha megnézed Pál apostol szolgálatát, le van írva a Római Levél 8. rész végén, hogy azt mondja, olyanok vagyunk, mint a vágó juhok. Úgy kergetnek bennünket. Pállal nem tudom hányszor megkövezték, talán egyszer meg is halt, Isten föltámasztotta, megverték, bebörtönözték minden, de azt mondta Pál, nekem az életem se drága. Semmi nem drága. Ahhoz, hogy a Krisztust hirdessem, és hogy megnyerjünk embereket a Krisztus számára. Ez az, ami fontos. Ehhez bátorságra van szükséged. És az nem azt jelenti, hogy a bátorság az a félelem hiánya. Egyáltalán nem azt jelenti. Lehet, hogy bátor vagy, de lehet, hogy megkörnyékez a félelem. És mindenkit megkörnyékez a félelem. Még Dávidot is megkörnyékezte a félelem. De mit mondott Dávid? Ha félek is, Uram, tudom, hogy te velem vagy. És ne a félelmeid alapján döntsél. A félelem az egy rossz tanácsadó. Ettől rosszabb tanácsadó még a harag is, tehát ezért nem haragszunk. Akire mi haragszunk, akire mi dühösek vagyunk, az csak az ördög. Az embereket szeretjük. Isten is gyűlöli a bűnt, viszont szereti a bűnöst. Nagyon szereti a bűnöst. És ezt kell megértenünk. Tehát a gonosz az mindig meg akar ijeszteni, hogy mit mondanak majd az emberek, mit szólnak majd az emberek. Az emberek azok mindig szóltak valamit, az emberek azok mindig beszéltek valamit, hiszen azért van a szájuk, azt mondja a Jakab levél, hogy jöhet ki ugyanabból a forrásból áldás és átok. Vannak, akik az Urat dicsérik, utána meg a fele barátjukat mocskolják. Tehát van ez így, és ezt nem tudod megakadályozni. És mindannyian tettünk ilyeneket, hogy bizony kijött a szánkon olyan dolog, aminek nem kellett volna. Meg kell, hogy térjünk ezekből, mindannyiunkból, mert ha az ördögnek a területére megyünk, akkor az ördög el fog kapni bennünket, és nem fogod tudni megúszni. És saját magad adod oda az ellenség kezéből. Tehát Isten azt akarja, hogy belépj az életed új fejezetébe. Ha félsz is, tedd meg. Mindig ott van a rizikó, hogyha Isten mond neked valamit, akkor megted vagy ne tedd meg. Te fogod eldönteni. Isten nem fog téged rákényszeríteni semmire. És benne van a rizikó. És mi van, ha nem Isten mondta? Mi van, ha nem Istentől hallottam? Hányan tettük már föl ezt, csak én akartam. És ha meglépem, és én akartam, annak tudjuk, mi a vége. Ha az Úr nem volt benne, ha előtte jársz az Úrnak két lépéssel, akkor ott gáz van. Úgyhogy nekünk Istentől kell hallani, és meg kell tennünk, amit Isten mondott. Vannak olyan emberek, akik nyilván nem hajlandók elhagyni a komfortzónájukat. És bizony van ilyen, hogy emberek meghátrálnak. Mielőtt elvállom, hogy beszélek erről, ugye Isten adott nekem egy igét a zsidókhoz írt levél 10. részében, az utolsó két igeverset. Bátorított. Az Úr mindig bátorít bennünket, és amikor elbátortalanunk, amikor kicsit gyámoltalanok leszünk, akkor Isten mindig ad vígasztalást, és ad egy igét. A zsidó 10.38 azt mondja, az igaz ember pedig hitből él. Az igaz ember pedig hitből él. Mitől vagy igaz? Abban, hogy hiszed a Jézus kereszt munkáját, és befogadod őt életed urának. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. Nem lépünk hátra. Nem lépünk hátra, hanem megállunk a kősziklán. Mert aki kősziklára építi a házát, aki Isten igére építi a házát, az a ház mindig meg fog állni. Az a mindig, hiába jönnek az esők, hiába jönnek a viharok, az a ház mindig meg fog állni. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Nem fogunk meghátrálni. A Biblia sehol nem mondja azt a hívőnek, hogy futkosson az ördög elől, hogy szaladgálja jobbra-balra. A Biblia azt mondja, hogy álljon meg. És megállunk, és stabilan megállunk, és nem mozdulunk. És megtesszük azt, amit Isten mondott. Akkor is, ha népszerű, akkor is, ha népszerűtlen. Mi nem azért állunk itt, nem azért szolgáljuk az Urat, hogy válveregetést válunk az emberektől. Én a jutalmamat várom majd, és azt tudom, hogy nem itt fogom mind megkapni, hanem oda át. És ez így van veled is. Erre a jutalomra törekedjél. Ne az emberek dicséretére, az emberek elismerésére. Az emberek, azok már csak olyanok. Van, aki jót mond rád, és vannak olyanok, akik nem mondanak rád jót. De hogy te hogy látsz engem? Te hogy látod a másik embert? És mit mondasz a másik emberről? Az nem engem minősít, hanem azt, aki mondja. Valószínű, az ő látásával van egy kis probléma. Lehet, hogy ott kellene kiigazítani. Tehát nyilvánvaló, hogy látják emberek például a mi gyülekezetünket. Az nem minket minősít, hanem azt az embert, aki látja. Hogyan látja? Úgy látja, ami a szívében van. Mert a szív bőségéből szól a száj. Ott a névjegykártyád, amiket írsz, amiket beszélsz. Az a te névjegykártyád, amiket leírsz. Az van a szívedben. Ott van nyitott könyv a szíved, mert amiket leírtál. Az van benne. Ha az Isten igéje, akkor azt meg kell osztani. Ha mocsok, az mocsok. A mocskot pedig el kell takarítani, mert az arra való. És ki kell hevetni az ördögöt. Fecsegjél csak. Ha, így van. Na, tehát így van. Egyébként, akik ma sikeres hívő életük van, az élet bármely területén, azok ezeket mind megtették. Azok nem léptek hátra. Emberek vannak, de még világi emberek is, akik sikereket értek el, sikerre jutottak az életük bármely területén. Mit gondolsz, nem volt kihívásuk? Nem, a csodát nem. Melyiteknek nem volt még kihívása? Hát nincs itt ilyen ember, mindegyiteknek van. Bátorság kell ahhoz is, hogy azt mondd, hogy én a Krisztus sebeibe fogok meggyógyulni. De bátorság kell ahhoz is, hogy elmenj esetleg egy műtétnek, vesd alá magad. De meg kell hallanod, hogy Isten mit mond neked. És ha tudod, hogy az Istentől van, akkor állj meg bátran. Nekem az életemben nagyon-nagyon sokat segített, és hiszem, hogy segíteni fog. A rossz hírterjesztőkkel ne foglalkozz. Tudod-e, hogy az Ószövetségben lefejezték azt, aki rossz hírt vitt? Hú, de jó, hogy nem vagyunk az Ószövetségben, ugye? Lefejezték. Aki a rossz híreket vitte, lefejezték. Dávidnak, aki hozta Saul halálát és Absalom halálát, Dávid azonnal lefejeztette. Abban a pillanatban. Pedig igazat mondott, még csak nem is pletykát mondott, tényleg meghalt. Saul is meghalt. A szeretet az nem örül az ellenség bukásának. Mert egy szerencsétlen embertársa esett el. Ennek csak a gonosz tud örülni. A gonosz emberek, mikor valakit besározhatnak, bemocskolhatnak. Hát, köszönjük. Jó. Tehát a bajkeverők azok sosem érdekeltek abban, és Isten ellenségei, a gyülekezet ellenségei, azok soha nem érdekeltek abban, hogy rend legyen, hogy ők az anarchiába éreznek. A bajkeverők nem akarják tudni azokat a csodálatos dolgokat, amiket Isten elkészített a közeljövőben. Valószínű, hogy nem is fogják élvezni majd annak a gyümölcsét. Mert a beszédeik által lesz nekik. Nem tudunk bemenni arra a földre, elhullunk a pusztába. Legyen a te beszéded szerint. Jézus is azt mondta, legyen a te hited szerint. Na most viszont, ha a gonosz nem üldöz téged, azt tudod miért van? Mert te sem üldözöd a gonoszt. Tehát ha te rálépsz a gonosznak a kislába ujjára, akkor biztos legyél abba, hogy visítani fog az ördög. És rád fog támadni. Tehát hogyha nem vagy potenciális ellenfele az ördögnek, üres szalmabábukkal nem foglalkozik az ördög. Van egy világi mondás, ezt nagyon szeretem, az úgy szól, hogy döglött kutyába nem rúg senki. Hallottátok már? Döglött kutyába nem rúg senki. Jó, tehát ha viszont potenciális, nagyon érdekes, Joyce Meyer-t hallgattam, nagyon rég hallgattam őt már, és belehallgattam egy üzenetébe. És nagyon érdekes, szokatlan hangon szólt, mostanában azt látom, hogy gyülekezetek ellen, gyülekezeti vezetők ellen, ez alól nem mentes Joyce Meyer sem is, egyetlen egy szolgáló, egyetlen egy Isten embere, olyan támadásokat szervez az ördög, hogy döbbenetes dolog. Nem tudom, hogy egy 4 heti üzenetében volt, nem tudom, csak belehallgattam, és azt mondta, hogy gondoljatok bele, hogy mennyi ember szánta oda az életét Istennek, mennyi szolgáló, mennyi ember, hogy rengeteg erőfeszítést tesznek azért, hogy táplálják a nyájat, hogy imádkozzanak a betegekért, hogy mások javát akarják. Emberek van, akik a munkájukat hagyták ott, mindent fölhagytak, a családjuk nem követte őt, akár a családjuk tönkrement a szolgálatban. És megtámadják ezeket az embereket. Szó szerint idézem Joyce Meyer-t, aki egy nagyon ismert szolgáló. Azt mondja, egy hívőtől a legaljasabb cselekedet az, amikor nem áll oda a pásztora mellé, hogyha megtámadják. Ő mondta, hallgass meg. Nem véletlenül szokatlan ez a hang Joyce Meyer-től, de lapozgattam a neten, és olyan szolgálók, olyan gyülekezetvezetőket támad most az ördög. Egy dolgot értsél meg, hogy nem az ember a célpont. Nem az ember a célpont, hanem a gyülekezet, a mennyasszony. Az ördög azt akarja, a helyedet akarja tönkretenni, hogy Isten ne tudjon téged megáldani azon a földön, és hitetlen, rossz hírvívőket használ ehhez. 28, ebbe hiszünk. Áldást parancsol melléd az Ura te csüreidben, mindenben, amire ráteszed a kezedet. Megáld téged azon a földön, amelyet az Ura te Istened ad neked. Neked ezt a földet adta Isten. Ha ezt adta, akkor itt fog megáldani. Ha nem, egy másik földet adott, akkor egy másik földön fog téged megáldani. Tudsz-e hinni ebbe? Tudsz-e hinni Istenbe? Vagy tudsz-e hinni a rémhírvívőknek? Te döntöd el. Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdött néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsait, és az ő útjain jársz. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztet el, és félnek tőled. Ábrahámtól rettegtek, Dávidtól rettegtek. Nem azért, mert Dávid olyan nagyon fizikailag erős ember lett volna, mert az Úr ereje, az Úr kenete, az Úr hatalma volt fölötte. És fölötted is ott van Isten ereje, ott van Isten kenete. Bátran, az ördög le van győzve. Legyél bátor és legyél erős, ahogy Józsuénak mondta az Úr. Mert akkor fogsz bemenni arra a földre. 28.10. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztet el és félnek tőled, és bővölködővé tesz az Úr téged minden jóban, a te méhednek gyümölcsében, a te barmaidnak gyümölcsében, a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felül megesküdött az Úr a te atyáidnak, hogy neked adja azt. Gondoljatok bele, hogyha ezek a törvény alatt működtek, ezek az ígéretek, ha működtek ezek az áldások, akkor hogy ne működnének itt az új szövetségben, a kegyelem időszaka alatt? Hogy ne működnének? Bővölködni akarsz? Igen, akkor Isten elmondta, hogy tudsz bővölködni. Nem nagyon tanítunk itt a tizedről például, mert mindenki azt hiszi, hogy pénzt kérünk. Hálát adunk Istennek, hogy Isten bőségesen gondoskodik a gyülekezetről, bőségesen gondoskodik az egyházról, és bőségesen gondoskodik rólad. Ő ígérte meg? Azt mondja Dávid, ifjú voltam, meg is vénhettem, sosem láttam, hogy az igaznak a magzata kenyér kérregetővé lenne. Most nem teljesen szó szerint idéztem, a lényeg ez. Tehát így van, meg kell harcolni a hitnek a szép harcát, amikor jön a teszt. A 28.10, és megérti a földnek minden népe, hogy az Úr nevénél neveztet el, és férnek tőled. És bővölködővé tesz az Úr mindenben, a te méhednek gyümölcsében, ezt már ugye felolvastuk. És egy nagyon jó dolog, amit el tudok neked mondani, vannak fegyvereink. A fegyvereink, vannak a szellemi fegyvereink. Nekünk nem test és vérrel van a problémánk soha, amikor megtámad téged az ördög. Mindig a mögötte lévő szellemi erő. És erő van az igében. 12. És megnyitja néked az Úr az ő drága kincses házát, hogy esőt adjon neked a te földednek alkalmas időben. Megáldja kezednek minden munkáját. Kölcsönt ad sok népnek, és te pedig nem veszesz kölcsönt. Fejjé tesz téged az Úr, és nem farkát. És mindinkább fejjel valóvá leszel. És nem alább való, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolatára, mert parancsolok ma neked, hogy tartsd meg és teljesíts azokat. Hálát adunk Istennek. Saját példából is ezt tudnám igazolni. 21-22 éve abba hagytam a világi munkámat. Ott hagytam egy jó jövedelmező vállalkozás volt. Nagyon jó fizetés. Tudtam, hogy Isten elhívott szolgálni. És ott volt a dilemma. Pénz, világi karrier, vagy a szolgálat. És ha azt mondanám, hogy nem féltem akkor, akkor hazudnék. Tudtam, hogy az Úr elhívott. És igen, bennem is ott voltak a kétségek. Ez biztos az Úr akarja, vagy csak én akartam. És nagyon-nagyon hosszú vívódás után úgy döntöttem, hogy elegem van a világból. Elegem van a világnak a... És elkezdtem teljes időbe szolgálni. Mindenki mondta, te normális vagy? Mi fogsz te megélni? Mi lesz veled? De ha az Úr elhívott, ez nem az én gondom. Ő gondoskodik rólam. Ő nem olyan főnök, hogy téged nem fizet meg. Nem tudsz te semmit olyat tenni Istennek, hogy ezerszer annyit ne adna neked. Sírtak a világi munkatársaim, akik karriert értek el. Az egyik azt mondta nekem, hogy figyelj, te nem vagy normális. Te tudod, mennyi pénz van már az én bankszámlámon? Én csak azt mondtam neki, figyelj, ahova én gyűjtök, ott nem tudom neked mennyi van, de az enyém az örökké megmarad. És tulajdonképpen, amikor ezt tesszük, akkor ezek mind állomások voltak. Tehát nem értünk dolgokat, amikor az Úr elhív valahova. Nem fönt fogja kezdeni senki, hanem alul. Emlékszem, tudok egy emberről, Hilton mindenki ismeri. A Hilton szállodának a láncnak a megalapítóját. Tudjátok, ki volt ez a Hilton? Egy cipőpucoló kisfiú. Aki pucolta a cipőt a szálloda előtt, és azt mondta, mindig olyan szállodám lesz. Volt hite. Isten fölkészít. Vannak állomások az embernek az életében. És bizony az ember van a pusztában. De az ígéret földjére mindig a pusztán keresztül vezet az út. És mindig a pusztába fog eldőlni az, hogy be fogsz-e menni az ígéret földjére, vagy nem. Hogy viselkedünk akkor, amikor jönnek a kihívások? Elfuthatsz. Meghátrálhatsz. Elmehetsz. Hova futsz Isten elől? Ugye? Jónás mit csinált? Ő is el akar bújni Isten elől. Nem lehet elbújni Isten elől. És ugyanez a helyzet. Ezek csak állomások voltak. Isten fölkészített az évek alatt olyan munkára. 16 évig. Semmi más nem csináltam, csak hitben álltam, és mentem, és prédikáltam az evangéliumot. És azt az örömet, azt a boldogságot, amikor láttuk emberek életét megváltozni, mert befogadták Krisztust. Látunk embereket meggyógyulni. Azt nekem semmilyen fizetés nem tudja pótolni. Ez egy csodálatos dolog, mert Isten olyan hatalmas, és annyira szereti az embereket. És valakinek el kell menni. Pekhemre pont engem választott. Vagy nem tudom, miért nem volt neki jobb, nagy bajban vagy uram, mondtam, ha már én is jó vagyok. De hát Isten ilyen embereken keresztül cselekszik. Ha el nem térsz egyetlen igétől sem, amelyet én parancsolok neked, mi nálunk mi? Valaki azt mondta, hogy nincs abszolút igazság. Egy dolgot kérdeztem tőled, és te ebben abszolút biztos vagy? Igen, van abszolút igazság. Istennek az igéje. Isten igéje, ez a könyv. Tehát ha ettől nem térünk el, se jobbra, se balra, járván ugye idegen istenek után, azokat tiszteljétek. Ugye jó embereket, becsületes embereket megtéveszt az ördög. És egy dolgot hadd mondjak el neked. Mindegy, mit csináltam, mindegy, hány évet szolgáltam, mindegy, hány alkalmat tartottam, hány ember gyógyult meg. Mondok valamit. Isten nem tartozik nekem semmivel. És neked sem. Mindegy, mit tettél érte, mindegy, hány évet, Isten nem az adósod. Nekem egy nagy kegyelem, és neked is, és mindannyiunknak egy nagy kegyelem, és egy nagy kiváltság, hogy őt szolgálhatjuk. Ez egy nagyon nagy kegyelem. És föl sem fogod talán. Igen, jöhetnek nehézségek az életedben. Nem érted, hogy miért? Jöhetnek a gyülekezetek életében nehézségek. Jöhetnek mindenhol. Isten nem az érdemeinkért léptet bennünket előre. Mikor tudjuk meg, hogy az ördög hazudik nekünk? Csak akkor, hogyha időt szánunk az igazság megismerésére. Az nem a Facebookon találod, hanem itt a Bibliában. A Bibliában. Ez a Biblia, ez a könyv mindent felülír. És csak mosolygok az ördögön, amikor rémhíreket terjeszt. Ugye nekünk a gyülekezetünk életében is voltak nagyon komoly nehézségek. 5 évvel ezelőtt a létünk volt a tét. És azt hittük, hogy már nincs ettől lejjebb. Hát tévedtem. Rá 2,5 évre még lejjebb kerültünk. Olyan mély pontra, hogy ahonnan már azt hittem, hogy nincs visszaút. Komolyan megkísértett az ördög, hogy elhagyjam a helyemet. És valami más kell csinálni. Mondom, ettől lejjebb már nincs. És mondta az Úr, azért vagy itt, hogy most szükséged van rám. Szükségem van rád. Ekkor hát ezt az igét, amit a zsidók 10-nek a végén olvastam, hogy mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És hálát adunk Istennek az ő kegyelméért, hogy milyen hatalmas az Urunk. 2,5 évvel ezelőtt egy új vezetés állt föl az egyházba. Hálát adunk ezért Istennek. Hálát adunk a munkatársainkért, ti érettetek és a ti hitetekért, hogy Isten talpra állított bennünket. 1,5 évvel ezelőtt Isten megbízott az egyház vezetésével. És kaptam egy csodálatos segítőtársat, Fábián Attilába. Hálát adok Istennek az ő életéért. És mindazokért, akik Isten oda vitt bennünket, hogy magam sem hiszem el. Nézzétek meg, a 2 év alatt soha nem kellett kölcsön kérnünk. A 2,5 év alatt. Nem volt szükségünk arra, hogy bárhonnan kölcsön kérjünk. Olyan munkálatokat tudtunk elvégezni az Úr kegyelméből a 2,5 év alatt, amit 15 év alatt összesen nem fordítottak az egyházra. Most fejezték be egy másik épületnek az építését. Itt van ez a Covid helyzet. Világi nagy cégek csuknak be, meg a gyülekezetek, testvéreink sajnos nem tudnak összegyülekezni. Más gyülekezeti egyházi testvéreink nem tudnak összegyülekezni. Van, akik nem tudták kifizetni a terem bérjeiket. Olyan nehézségbe kerültek emberek. Mi pedig növekedtünk a Covid idő alatt is. Azzal kellett foglalkoznunk, hogy tudjuk betartani az ülés távolságot. Voltak olyan összejövetelénk. Áld minket az Úr. Minden alkalmazottunk megkapta a fizetését. Senkit nem kellett elbocsájtanunk. És ebbe az egyházba, hála a közös hitünknek, a közös munkánknak, soha nem volt ilyen rend az elmúlt 10 évben. A nézettségünk, köszönjük azoknak, akik csatlakoztak hozzánk és hallgatnak bennünket, az elmúlt 2 évnek a 3-szorosára nőtt. Az adó 1% támogatásunk a háromszorosára növekedett. Ez az emberek bizalma, ezek mérhető dolgok, lehet itt csámcsogni, de ezek tények. A múlt évi mérlegünk olyan volt, mint még soha. És vannak emberek, akik azt terjesztik, hogy itt nagy baj van. A két füle között van nagy baj. De óriási. Azért mondom el ezt neked, hogy nehogy, hogy átverjen az ördög. Ha az Úr téged ide tett, ha az Úr téged ide helyezett, akkor bízzál Istenbe. Ne bennem bízzál, ne az Attilába, ne másba, Istenbe bízzál. Majd Isten foglalkozni fog velünk, hogyha kell. És nagyon érdekes, most van a reformáció éve is, illetve hát most ünneplik a reformációt. Ugye 1600-as évek végén a német-római császárságnak a területén történt, hogy Luther Márton, a reformáció megújítás. 16. században egy katolikus püspök volt, aki a wittenbergi kolostornak a kapujára kifüggesztette a 95 pontját. 95 pontos tételét. Nem tudott egyetérteni azzal a mocsokkal, ami akkor, az akkori egyházba folyt, nem szeretném megnevezni, úgyis tudjátok történelemből, nyilván ma nem ugyanaz az egyház, nekik is meg kellett újulni, és kapott egy igét Luther Márton, hogy az üdvösség az kegyelemből van is, nem cselekedetből. Nem lehet megvenni az üdvösséget bűnmegváltó cédulákkal. És ez az egy kijelentés Luther Mártonnak megváltoztatta az egész világot. Ez az egyetlen kijelentés az igéből. Az egész világ megváltozott. És miért nem bíztok Istenbe? Miért nem bízunk Istenbe? Hogy ő mindent a javunkra tud fordítani. És neki is meg kellett vívni a hit harcát. A régi rend hívei nem akarták a változást. Mi is kifüggesztettük ide az ajtóra a mi pontjainkat. Azt, hogy e szerint az ige szerint fogunk cselekedni. Mindegy, hogy kinek tetszik, és kinek nem. Mi nem emberek tetszésére szeretnénk lenni, hanem Isten tetszésére. És egyetlen centit nem lépünk hátra. És hálát adunk Istennek azért a növekedésért. És ha emberek tudnák azt, hogy Isten még mi mindent készített el nekünk, mi minden van előkészületben, akkor lehet, hogy nagyon elszégyelnék magukat azok, akik a rossz hírét keltik ennek a gyülekezetnek, vagy bármelyiknek. Mit mond az egyes Zsoltár? Áldott ember az, aki csúfolódók székében nem ül, mindjárt föl is olvasom, de mindegy. Hanem az Úrban van az ő gyönyörűsége. Igaz? Olyan lesz az, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, és megtermi gyümölcsét, és nem hervad el. És tudom, hogy jó földön vagyunk. És ez nem valamelyikünknek, ez a mi közös munkánknak, a közös hitünknek az eredménye, és az Úr Jézus áldása, aki minden dicsőség. Mert nála nélkül semmit nem tehetünk. Köszönjük az Úrnak az ő kegyelmét, köszönjük az ő szeretetét, és van miért imádkozzunk. Úgyhogy ma délután imakör lesz, közben dicsérő szolgálatot majd kérném szépen. Úgyhogy abba hagyjuk, befejezni úgysem tudjuk. Úgyhogy köszönjük Istennek mindazokat a jó dolgokat, amit eddig megtett. Köszönjük azokat a szolgálókat, szolgálótársainkat, munkatársainkat az Úrban, akik ebben munkálkodtak és munkálkodnak, és Isten tovább is használni akar bennünket. Köszönjük az ő kegyelmét. Ennyit szerettem volna ma elmondani, és a legfőbb zárszó az, hogy ebben a könyvben benne van az igazság. Luther Mártonnak is szenvedni kellett. Aztán jöttek újabb reformerek, 62 éves korában halt meg Luther. Többször megfenyegették, többször becsukták, borzalmas dolgokat tettek vele, hogy vonja vissza azt a 95 pontot. Soha nem vonta vissza. Soha nem tette meg. Soha nem lépett vissza. Úgyhogy ragaszkodott továbbra is Isten igéjéhez. És miért beszélek ma erről? Azért, mert mindig voltak emberek, akik előbbre jártak, akik másképp gondolkodtak, akik Kijelentést vettek Istentől, és merték megtenni azt, amit Isten mondott nekik. És ezek az emberek mind kivétel nélkül győzelemre jutottak. Ez egyetlen egy ember volt, akivel Isten elkezdte. Egyetlen egy szem ember. És azért beszélek erről, mert ma nem lehetnénk itt, ha nem lett volna egy Luther, és nem lett volna egy csomó más olyan ember, akiket Isten használt, és bátorsággal kiállt egy egész birodalom ellen, kiátkozták. A kiátkozás az akkor azt jelentette, hogy bárki megölhette. Őt nem érdekelte. Őt egy dolog érdekelte, amit Isten mondott neki. És legyél te is olyan ember, akinek csak ez számít. És itt az ámen.